Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az egy, örök és igaz Istentől. Amen. Isten igéjét olvasom most a Zsoltárok könyvéből. A Zsoltárok könyvének 13. versét, a 13. vers minden versét olvasom, a hosszabb igeszakaszt ülve hallgassátok. Így szól hozzánk az Úr az ő igéje által. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Uram, meddig felejtkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem, világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja ellenségem, meggyőztem őt. Háborgatóim, ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam. Örüljön a szívem a te segítségednek. Hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem. Isten áldja meg az ő igéjét, és annak szívünk befogadását. Jöjjetek, hajtsátok meg a fejünket, és imádkozzunk. Kinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mert te benned bízik. Drága Uram, köszönjük, hogy megszentelted ezt a napot. Köszönjük, hogy az idők örvénylő forgatagából kiválasztottál hetente egy napot, és megszentelted azt, hogy a tiéd legyen. Szent az, amit te magadnak eltulajdonítottál. Köszönjük neked, hogy szent ez a nap. Köszönjük neked, Urunk, hogy megszentelted ezt a helyet. Köszönjük neked, hogy miközben a városban mindenki megy tovább és a dolgát intézi, mi itt lehetünk, megállhatunk és téged dicsérhetünk. Köszönjük neked, hogy te összegyűjtöttél minket. Drága Urunk, állj most a középre, ragyogtasd fel a te ígédet. Mutass Jézus Krisztusra áldott szent lelked által. Kérlek, nyisd meg a mi fülünket, nyisd meg a mi szívünket, nyisd meg a mi értelmünket, hogy halljuk a te ígédet. Mert a hit hallásból van, a hallás pedig a te ígéd által. Add, hogy oda tudjuk most szentelni magunkat neked, ébreszt bennünk igaz hitet, beléd vetett reménységet. Szent fiadért kérünk, vezess minket magadhoz, gondviselő, kegyelmes Isten. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 167. énekünk első versét, a 167. énekünk első versét, melynek első sora, jöjj, mondjunk hálaszót. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom Jakab leveléből, Jakab levelének első részéből, az első három versben, így szól hozzánk az Úr az ő igéje által. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, az elszórtan levő 12 nemzetségnek üdvözletemet. Teljes örömnek tartsátok atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Eddig az Úr írott igéje, foglaljunk helyet, testvérek. Teljes örömnek tartsátok, mikor kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Ebből a két igeversből szeretnék három fogalmat kiemelni, és ez lesz a három mai pontunk. Szeretném kiemelni a kísértést, a hitet és az örömöt. Erről a három pontról szeretnék ma beszélni nektek. Kezdjük a kísértéssel. Az eredeti görög szövegben az a szó áll, hogy peirasmus. Ez egy fogalomjelölő szó, és 21-szer fordul elő a görög új szövetségben. Ha egy fogalom 21-szer fordul elő a görög új szövetségben, az azt jelenti, hogy kardinális jelentőségű, nagyon fontos fogalom. És nem csak, hogy fontos fogalom, de ráadásul több mindent is jelent. Tehát többféleképpen le lehet fordítani magyarra. Károli a kísértések szóval adja vissza a peirasmoszt. Ugyanezzel adja vissza az újfordítású Bibliánk is, de a 21 előfordulásban előfordul még a próba, mint fordítási lehetőség, és jelent ez a szó megpróbáltatást is. Kísértés, megpróbáltatás, és ez már árnyalható, jelent ez a szó csapást. Jelent ez a szó szerencsétlenséget. Ezek között, a jelentések között vannak különbségek és vannak azonosságok. Akár csapásként, akár viszontagságként, akár megpróbáltatásként, akár kísértésként fordítjuk a peirasmuszt, közös bennük az, hogy egy külső hatásról beszél az ige. Egy olyan külső hatásról, amely az embert akarata ellenére éri. Ez a hatás egy negatív hatás, egy kellemetlen hatás. A kísértés esetében ez a szó azt jelenti, hogy megpróbál minket ez a hatás a bűnre csábítani, bűnre vezetni. Ha csapásnak, szerencsétlenségnek fordítjuk, akkor lehet, hogy a fizikai létünket fenyegető hatásról van szó. Akárhogy fordítjuk is, a közös bennük az, hogy az ember ezt elszenvedi, az ember a passzív fél, akivel ez megtörténik. Akárhogy fordítjuk is, a lényeg ugyanaz, az ember ettől szenved. Peirasmus alatt lenni, kísértésekbe esni, megpróbáltatásokat átélni nem jó. Ha a kísértést vesszük alapul, akkor ez a hatás a lelki üdvünket akarja fenyegetni. Megpróbál minket az igaz hittől elvezetni, vagy ha még oda sem jutottunk, megpróbál minket az igaz hittől távol tartani. Ezért ezt használja szerintem Károli, mert ez a legsúlyosabb jelentése ennek a szónak. Hányattatás, viszontagság, megpróbáltatás vagy kísértés ugyanazt a kértést veti fel bennünk, bármelyik szót használjuk is. Azt a kérdést veti fel bennünk, hogy ha Isten mindenható, miért esünk kísértésekbe? Miért kerülünk megpróbáltatások alá? Mindenki találkozott már ezzel a kérdéssel, így vagy úgy. Miért engedi ezt Isten? Azon gondolkodtam, hogy biblikus-e ez a kérdés. Hogy Bibliát olvasó, Biblia szerint élni akaró emberként feltehetjük-e ezt a kérdést egyáltalán? És arra jutottam, hogy a Biblia maga tele van csapásokkal, megpróbáltatásokkal. Ha csak a tartalomjegyzéket nézzük, ott van Jeremiás siralmai. Jeremiás Isten által kiválasztott proféta volt, akit az Úr elkülönített magának, és az ő siralmairól szól az egyik könyv. Ezt olvassuk benne. A vének eltűntek a kapuból. Megszűntek az ifjak énekelni. Oda van a mi szívünk öröme, gyászra fordult a mi körtáncunk. Mindannyian tudunk a Bibliából olyan részeket mondani, amikor az Isten szerető emberek megpróbáltatások alatt vannak. Ott van a 88. Zsoltár. Amikor Ravasz László fordítását, Ravasz László magyarázatát olvastam a 88. Zsoltárról, Ravasz László arra jutott, hogy az az ember, aki ott fohászkodik az Úrhoz, az csak leprás lehet. Hogy máshogy élhetne át ilyen tapasztalatokat? Hogy máshogy hihetné magát élő halottnak? Tele van a Biblia maga szenvedéssel, megpróbáltatással, Isten csapásainak a leírásával. És ugyanakkor a Biblia állítja a mindenható Istent. Nyilvánvaló a feszültség. Ezért aztán a Bibliában is sokszor felteszik a kérdést, miért történnek ezek. És a Biblia ad egy teljesen evidens választ. Isten ugyanis tökéletes világot teremtett. Egy olyan világot teremtett, aminek minden napján, a teremtés minden napján azzal konstatálta, hogy ez jó. Ahogy épült fel a világ, mindig megjegyezte Isten, hogy ez jó. Ez egy tökéletes világ volt, és Isten az embert ebbe a tökéletes világba helyezte. Aztán az ember fellázadt Isten ellen. Megszűnt a vele kialakított közösség. Oda lett az összhang. És a világban az ember bűne miatt megjelent a bűn zsoldja, a halál. És megjelent a szenvedés is. Azóta az asszony fájdalommal szüli gyermekét, azóta a férfi kínszenvedéssel, munkával keresi a kenyerét. Tehát minden rossznak az oka a bűn, és nem pedig Isten. A mindenható Isten igazságos Isten is, és a bűnért meg kell fizetni. És a bűnért halállal, szenvedéssel, megpróbáltatásokkal kell megfizetni. Attól azonban, hogy tudjuk a szenvedés okát, még nem fogjuk azt teljes örömmel fogadni. Márpedig Jakab azt mondja, hogy teljes örömmel fogadjuk, mikor kísértésekbe esünk. Úgy is mondhatnám, hogy az, hogy tudjuk, hogy ez a sok szenvedés, ami a világban van, ez a sok kísértés, ami minket fenyeget, a bűn miatt van, tudjuk, de ez minket alig ha vigasztal. Ez nekünk nem ad reményt. Nem adott ez vigasztalást, kellő magyarázatot az Ószövetségben sehol. Ezért van az, hogy megkérdezik Jézust a tanítványok, miért van ennyi szenvedés a világban. Ők tudják, hogy ez a bűn miatt van, mégis megkérdezik. Egészen pontosan így kérdezik meg, a vakon született embert látva azt kérdezik, ez vétkezett, vagy ennek szülei, hogy ez vakon született. Értjük a problémát, ha egy ember vakon születik, akkor miféle bűnt követhetett el, ami miatt már születésekor vak. Tehát a tanítványok, akik azt hiszik, hogy a megpróbáltatások a bűn miatt vannak, logikusan kérdezik meg, ez vétkezett, vagy ennek a szülei? Honnan van az ő bűne? Miért született ő vakon? És figyeljük Jézus válaszát. Sem ez, sem ennek a szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai, mondja Jézus, és oda megy, és meggyógyítja azt az embert, és utána megtéríti azt az embert, hogy higgyen ő benne. Mert úgy lesznek nyilvánvalóvá a vakon született emberben Isten dolgai, ha az az ember megtér. A tanítványok az okot kérdezik. Ki vétkezett? Ez? Vagy ennek a szülei? Jézus nem az okkal válaszol. Jézus a céllal válaszol. Sem ez, sem ennek a szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Istennek dolgai. Ugyanez történik Lukács evangéliumában is. Siloám tornya összedől, ráborul 18 emberre. 18 ember szörnyet hal. Értelmetlen. Bagatel, mondhatnánk. És a tanítványok azon gondolkoznak, mi volt ennek az oka. És Jézus tudja, hogy a tanítványok ezen gondolkoznak, és ezt mondja nekik, ők talán bűnösebbek voltak bárki másnál Galileában. Nem voltak. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Megint az okon gondolkoznak a tanítványok. 18 embert maga alá temet egy összedőlő torony, és Jézus megint a céllal válaszol. Ha ti meg nem tértek, ti is így jártok. Ha ezzel árnyaljuk a vakon született ember történetét, akkor rögtön látjuk, hogy a vakon született ember megtérésekor ő példa a tanítványoknak is. A tanítványoknak is meg kell térniük. Így válnak nyilvánvalóvá Istennek a dolgai a vakon született emberbe. A tanítványok az okot kérdezik, és a Biblia első lapjaira mutogatnak. Honnan a bűn? Ki vétkezett? Jézus pedig a céllal válaszol, és a Biblia utolsó lapjaira mutat. Mert Istennek célja van, és Istennek az a célja, hogy összegyűjtse az övéit. Összegyűjtse azokat a világban. Összegyűjtse a világ teremtésétől a világ végezetéig mindazokat, akik az övéi. És össze is fogja gyűjteni. És Jézus tudja ezt, és tudja azt, hogy hiába a bűn az oka a szenvedésnek, ez a tanítványokat nem vigasztalja. A tanítványokat a cél vigasztalja. A cél az, ami értelmet ad a történéseknek. Hiába tudjuk valami okát, attól nem lesz számunkra értelmessé. A célját kell tudnunk a szenvedésnek, a megpróbáltatásnak, a csapásnak. Akkor lesz neki értelme. Ha megfigyeljük Jakab levelének második és harmadik versét, ott is ezt látjuk. Teljes örömnek tartsátok atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, mert ezeknek az a célja, hogy a ti hiteteknek a megpróbáltatása kitartást szerezzen. Istentől kapott hitünket Isten megpróbálja, hogy megerősítse azt. Minden kísértésnek, amiben esünk, az a célja, hogy a hitünk ezáltal növekedjék. Ezt tanítja nekünk Jézus. Térjünk át akkor a második pontra, a hitre, és ezt is egy kérdéssel kezdeném. Miféle hit az, aminek a megpróbáltatása kitartást szerez? Miféle hit az, ami rossz körülmények között jobban növekedik? Gyakran használjuk a hit szót. Azt mondhatnám, hogy van egy hétköznapi jelentése. Ha azt mondom, hogy úgy hiszem, az azt jelenti, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, egy vélekedésem van, vagy a vélekedésnél egy kicsit biztosabb dolog, de az úgy hiszem, az nem olyan erős, mint a tudom. Ha pedig tévedek, mondhatom, hogy azt hittem. Ezzel magyarázom a tévedésem. Azt hittem, magyarul nem voltam benne biztos. Azt hittem, hogy így lesz. Mondjuk azt hittem, hogy, vagy azt hiszem, hogy kedden esni fog az eső. Honnan hiszem? Az időjárás jelentésből. De amíg nem látom, hogy esik az eső, amíg nem hallom, hogy kopog a tetőn, vagy amíg nem érintem, amíg nem lesz tőle vizes a kezem, addig nem lehetek benne biztos, addig csak azt hiszem, hogy esik az eső. És ha nagyon-nagyon hiszünk az időjárás jelentésnek, változik a helyzet. Akkor sem lesz ez olyan biztos, mint az eső megtapasztalása. Bagatell a példa, de jól mutatja, hogy mit akarok mondani. Jézus azt mondta, hogy visszajön dicsőséggel, és újjáteremti az eget és a földet. És mi ezt hisszük. Nem arról van szó, mint az evangéliumban, Tamás esetében, aki azt mondja, hogy hiszem, ha látom. Mi nem látjuk, de hisszük. Hisszük. Tényleg hisszük. És Jézus mondja is, hogy boldogok, akik nem látják, de hisznek. De Jézus azt is mondja, hogy majd meglátjuk őt visszajönni, és akkor biztosabb lesz a mi hitünk. Értjük-e? Van-e a hitünk a hétköznapi használatában, a hisz, hit szó hétköznapi használatában egy kis bizonytalanság? Ezt Aquinói Tamás is érezte, és megírta a Summa Teológiét, 1260-ban, egyébként 16 pontból áll, és ez csak az eleje, tehát idővel ő is korrigálja a véleményét, de az elején azt mondja Aquinói Tamás, hogy a hit a vélekedésnél biztosabb, de a tapasztalatnál bizonytalanabb ismeret a világról. Tehát a hit egy részleges ismeret. Igen, ám csak aztán Luther rákérdez, hogy ez a részleges ismeret üdvözít. Üdvözít az, hogy majdnem biztosak vagyunk benne. Üdvözít az, hogy hisszük. Bármilyen erősen hisszük is. Üdvözít ez minket önmagában. Érzékeljük az avart. Ha azt mondom, hogy a hit megpróbáltatása kitartást szerez, Jakab levele alapján, a probléma ugyanez. Ha a hit részleges ismeret, akkor kikezdhető. Ha a hit kikezdhető, akkor a megpróbáltatások között hogyan fog viselkedni? Leomlik. Leomlik, mint Siloám tornya. És maga alá temet minket. Ha a hitünk részleges ismeret, az kevés. Ha a hitünk részleges ismeret, akkor rossz körülmények között tönkre fog menni. Eszembe jut erről Jézus példázata. Hogy az ember, aki a házát fövényre építette, hogy járt. Mert ömlött az eső, eljött az árvíz, zúgtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összedőlt az a ház, és nagy lett annak pusztulása. Nagy lett annak pusztulása. Jézus azt mondja, hogy kősziklára kell építeni a házat. Akkor lesz erős a hitünk, hogyha a hitünket kősziklára építjük. Ez a kőszikla maga Jézus Krisztus. Az igéből ismerjük Jézus Krisztust. Az ige nem változik, mint ahogy Jézus Krisztus sem változik. Ő tegnap, ma és örökké ugyanaz. Olvassuk a Zsidók levelében. Tehát a hit nem attól függ, hogy milyen erővel hiszünk. A részleges ismeret rossz körülmények között ugyanúgy leomlik, mint a ház, amelyet fövényre építettek. Meg kell tehát néznünk, hogy milyen hitről beszél Jézus. Milyen hitről beszél Jakab, amikor azt mondja, hogy a hit megpróbáltatása kitartást szerez. Miféle hit ez? Három pontban szeretném most megmutatni, hogy milyen hit ez. Az első pont, hogy ezt a hitünket Istenbe vetjük. Ez a hit egy Istenbe vetett bizalom. A második pont, hogy ezt a hitet Istentől kaptuk. A harmadik pont pedig, hogy ez a hit eléri, hogy elérjük Istent Urunknak. Hogyha a hitet Istenbe vetjük, ha a hit Istenbe vetett bizalom, akkor a hitnek a biztossága nem rajtunk múlik. Teljesen mindegy, hogy én milyen erővel hiszek, az számít, hogy milyen erős az, akiben hiszek. Nem az számít, milyen házat építek, az számít, hogy milyen kősziklára építem fel azt a házat. Istenbe kell vetni minden bizalmunkat, és akkor a hitünk ereje Isten ereje lesz. A hitet Istentől kaptuk. A hit nem annak az eredménye, hogy mi eldöntöttük, hogy hiszünk. Ha mi eldöntjük, hogy hiszünk, akkor a részleges ismeretünket próbáljuk maximalizálni. Megpróbáljuk a lehető legerősebb házat építeni, függetlenül attól, hogy milyen az alap. Ekkor attól függ, hogy ez a ház összedőle, hogy milyenek a körülmények. Ha nagyon sok megpróbáltatás ér, akkor ez a hit összedől. A hitet Istentől kaptuk. Isten ajándéka ez, ha úgy tetszik. Ez a hit nem gyengébb a tapasztalatnál, mint a részleges ismeret, hanem éppen ellenkezőleg. Ez a hit erősebb, mint a tapasztalat. A Bibliában a fejsze úszik, a szamár megszólal. A tenger ketté válik. A halott feltámad. A Bibliában megtörténik mindenféle csoda, ami ellent mond a tapasztalatainknak. Istentől kapott ajándék, a Szentlélek munkája, lényegében csoda maga az is, hogy ezeket elhisszük. Hogy ezeket tényleg elhisszük. Az Istentől kapott ajándék abban áll, hogy olvassuk az igét, és egyszer csak rádöbbenünk, hogy ez igaz. Függetlenül az elménk teljesítményétől, függetlenül minden kritikai gondolkodástól, függetlenül minden tapasztalatunktól, minden bálványunktól, amit magunk köré emeltünk, És függetlenül a legfőbb bálványunktól, mi magunktól, ez a tapasztalat, hogy a hit, hogy az ige igaz, ez Istentől kapott ajándék. Ez egy csoda. Ez Isten munkája ki bennünk, az ő szent lelke által, és ennek az alapja mindig az ige. Hogyha a hitünk teljes egészében megegyezik a tapasztalatainkkal, akkor valószínűleg az részleges ismeret. Hogyha a hitünk felül tudja írni a megtapasztaltakat, hogyha akkor is tudunk hinni az igének, hogyha az egész világ az ellenkezőjét bizonyítja, akkor az egy Istentől kapott ajándék. És a harmadik pont a hiten belül, hogy a hit eléri nálunk, hogy Istent tekintsük Urunknak. A hit következtében eljutok arra a pontra, hogy Istené legyek. Isten tulajdona legyek. Ahogy Isten magának tulajdonítja a vasárnapot, ahogy Isten magának tulajdonítja ezt a helyet, ahogy Isten megszentel dolgokat, úgy kiválaszt minket a világból, és magának tulajdonít minket. És ekkor mi az övéi leszünk. Ezt hit által éri el az Úr. Urunknak valljuk őt, nem mi maradunk az életünk urai, és egyúttal nem maradunk a bűn rabjai, hanem az Úréi leszünk. Így jegyez el minket az Úr. Hósás mondja, illetve Hósásnál mondja az Úr, bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Az Úr hittel jegyez el minket, Hósás 2.19-ben, az új fordításban meg 2.22, és megismerjük az Urat. Ez az Úr ismerete. Az az Úr ismerete, hogy hittel eljegyez minket, és mi őt Urunknak valljuk. Ha így hiszünk Jézus Krisztusban, akkor kősziklára építettük a hitünk házát. Akkor jöhet az eső, akkor eljöhet az árvíz, akkor fújhatnak a szelek, beleütközhetnek abba a házba, de nem dől össze az a ház, mert biztos alapra építetett. És hogy viselkedik rossz körülmények között az, aki a házban van? Hogy viselkedik ekkora hívő? Ekkora hívő már nem fél a vihartól. Ekkora hívő már nem fél a körülményektől. Jöhet bármi, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Jöhet bármi, amíg Isten óvja a mi hitünket, mert az Istenen alapul, mert tőle kaptuk, és mert ő a mi Urunk, addig ez a ház össze nem dől. És ezért a hívő örül. Ezt a hívő örömmel fogadja. És örömmel fogadja a vihart, bármilyen vihar legyen is az. Ez a harmadik pontunk az öröm. Azt mondja Jakab, teljes örömnek tartsátok, hogy különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Teljes örömnek tartsátok, számomra ez kétértelmű kifejezés, jelentheti azt is, hogy bármilyen megpróbáltatás jön, örüljetek. Ez a teljes öröm, hogy a különféle kísértések teljes skáláját képes ez az öröm felülírni. Bármilyen kísértés jöhet, az örömöm teljes. Bármilyen megpróbáltatás érhet, az örömöm teljes, mert biztos hiten alapszik. De jelent mást is. A teljes öröm azt jelenti, hogy maximális öröm. Teljes öröm. Hogy lehet teljes öröm az, hogy a hit megpróbáltatásba esik, hogy az embert különféle kísértések érik. Mitől teljes öröm ez? Attól, hogy a kísértések céljára tekintünk, és tudjuk, hogy az a hitünket növeli. De valóban ez a teljes öröm? Arra jutottam, hogy itt egy stilisztikai fogalommal állunk szemben, úgy hívják, hogy pars pro toto, tehát rész az egészben, csak a részt ábrázolja valami, de az egészre vonatkozik. Csak a részt mutatja meg, de az egészre gondol. És a részre mondja azt, hogy az az egész. Teljes öröm, ez az örömünk teljessége, ebben az egy kifejezésben összesűrítve, hogy különféle kísértések között a hitünk megpróbáltatása kitartást szerez. Ebben az egy kifejezésben sűrűsödik össze a teljes öröm. De ha már itt tartunk, nézzük meg, mi is a teljes öröm, az egész, és nem pedig a rész. Mert ez csak a rész. Nézzük meg, hogy ez a rész mire utal, mi az, amit magába sűrít. A Biblia első lapjaitól az utolsóig rengeteg mindent. Teljes örömünk legyen, mert teremtett világban élhetünk, mert azt Isten teremtette. Mert ez a világ tele van olyan szépséggel, amely az ő fenségét visszhangozza. A tenger fenséges morajlása dicséri az Urat, mondja a Zsoltár. Teljes örömünk legyen, amikor ezt a világot szemléljük. Teljes örömünk legyen saját teremtett voltunk miatt. Istentől kaptuk az életet, Isten alkotott minket, és Isten vigyáz ránk. A teremtettségünkbe beletartozik az, hogy Isten gondviselő keze rajtunk van, és vigyáz ránk. Teljes örömnek tartsuk a megtérésünket. Mert ugyan Isten teremtett minket egy olyan világban, amelyet ő teremtett, de mi mégis megtagadtuk őt, és elindultunk a saját fejünk, a saját bálványaink után, és ki egyenesebb, ki görbébb, ki pedig teljesen görbe utakon, elkezdte elhagyni az Urat. De egy ponton az Úr értünk nyúlt, megfordított minket, és akik megtértek, azok egy irányba haladnak. Egy cél felé haladnak, és ez a cél az, hogy Isten összegyűjtse az övéit. Teljes öröm legyen hát a megtérésünk miatt is. Teljes öröm legyen, mert hitet kaptunk az Úrtól. Ettől is teljes az örömünk. Erről most beszéltem, hogy idézzek hát az igéből. A mi kipróbált hitünk értékesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál. Ilyen értékes dolog a mi hitünk, amelyet az Úrtól kaptunk. Teljes örömünk legyen Jézus Krisztus megváltó munkájára tekintve. Mert olyat tett értünk, amit mi nem tudtunk volna megtenni magunkért. Mert újra megnyílt a lehetőség, hogy visszatérjünk Istenhez. Jézus Krisztus nélkül ez a lehetőség nem lenne meg. Teljes örömünk legyen, mert Jézus Krisztus feltámadt. Feltámadt és legyőzte a halált. És ez egy örömhír. Legyen hát teljes az örömünk emiatt is. Teljes örömünk legyen megigazulásunkban, mert Jézus Krisztus magára vette az én bűneimet, és én magamra vehetem az ő igaz voltát. Ez az ő kegyelmének köszönhető, az ő irgalmának köszönhető. Teljes örömünk legyen megszentelődésünk miatt, mert az Úr elválasztott minket, magáévá tett, követőivé tett minket. Nem vagyunk többé a bűnszolgái, hanem szabaddá váltunk a jóra. Teljes örömünk legyen saját feltámadásunkban is, melynek Jézus Krisztus az áloga. Eljutottunk a Biblia első lapjaitól az utolsókig. Megmutattuk a teljes öröm ívét, ami pars pro toto rész az egészben, benne van Jakab levelében, legyen teljes az örömünk, legyen teljes az örömünk, tudván, hogy a hit megpróbáltatása kitartást szerez. Teljes legyen az örömünk, mert függetlenül attól, hogy a Biblia első lapjától az utolsóig bárhol nyitjuk ki, Isten szól hozzánk. Mert önmagában csodálatos dolog az, hogy több ezer éven át érintetlenül megmaradt nekünk az ige, úgy, ahogyan azt Isten kinyilatkoztatta és kijelentette. És teljes örömünk legyen, mert Isten szól hozzánk, és teljes örömünk legyen amiatt is, mert mi is szólhatunk hozzá, mert mi is imádkozhatunk a mi Urunkhoz, és ő meghallgatja a mi imáinkat. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked teremtő munkádat. Köszönjük, hogy életet adtál nekünk, és megtartó gondviselésedet is. Köszönjük, hogy megtérésre juttattál bennünket, és megajándékoztál minket a tőled kapott, beléd vetett hittel, mely által Urunként ismerhetünk meg téged. Köszönjük neked Jézus Krisztus megváltó munkádat. Köszönjük a kereszt halált, amelyet vállaltál értünk. Köszönjük, hogy ránk tekintettél, és tudtad, hogy nekünk más esélyünk nincsen, és hogy neked a kereszten meg kell ezért halnod. Köszönjük, hogy ezt vállaltad értünk. Te tudtad, Urunk, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy el ne vesszünk. Add, hogy mi is felfogjuk ezt teljes súlyával. Köszönjük neked a megpróbáltatásokat és a kísértéseket. Áldott legyen a neved, hogy még ezekkel is a hitünket építed, hogy még ezekkel is minket növelsz. Áldott legyen a neved, mert akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra van. Benned valóban teljes hitünk lehet. Beléd vethetjük minden bizalmunkat. Adj nekünk teljes örömet, keresztjén hívő derűt. Add, hogy alázattal, örömmel, téged magasztalva tekintsünk a te dolgaidra. És nyisd meg a mi szemeinket, hogy szemléljük a te törvényednek csodálatos voltát. Köszönjük neked, hogy ma is volt hozzánk szavad, és hogy ma is meghallgatod imádkozásainkat. Könyörgünk most a betegekért, azokért, akik kórházakban vannak, hogy te legyél ott velük. Enyhítsd a szenvedésüket, vagy növeld a hitüket, tartsd meg őket a te kegyelmedben. Könyörgünk a kiszolgáltottakért, a szükséget szenvedőkért, a gyászolókért, azokért a testvérekért, akik szomorúságot szenvednek, adj te enyhülést minden fájósebbre, legyen a te ígéd valódi vigasz minden szükségre. Kérünk, Urunk, áldj meg minket, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg a magyar reformátusságot határon innen és túl, áld meg nemzetünket, s adj hitet, adj reményt mindannyiunknak. Te tanítottál minket imádkozni, Urunk, hallgass meg hát a tőled tanult imádságunkat. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban. Amen.